Ez itt a Krízisek és pofonok a Rádió Café 98-on, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és itt van velem a stúdióban Kőrizs Imre, költő, irodalomtörténész, a Műút Miskolci Irodalmi Lap szerkesztője és a Miskolci Egyetem docense, akiről azt kell mondanom, hogy különösebben nem lepődött meg, amikor egy ilyen fura témával kerestem, hogy a manipulációról beszélgessünk ma, az irodalom, a költészet, és hát tulajdonképpen a költői imázsok kapcsán is, tehát egyfelől szövegekről fogunk szerintem beszélgetni, másfelől pedig arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan teremt magának valaki aurát vagy imást maga körül, akinek ugye alapvetően a szövegeiből kellene megismernünk, meg tájékozódnunk róla. De talán ezzel kicsit elé is vágtam most már a témáinknak, úgyhogy először is köszöntelek itt a stúdióban. Azt kérdezném elsőnek, hogy a hatásvadászat, a manipuláció, az kéz a kézben jár-e, hogyha olyan irodalmi műről beszélünk, amit mondjuk ilyen szándékosan hatni akar vele valaki, de nem a esztétikai értelemben elsősorban, hanem az ilyen kézenfekvőbb érzelmekre hatóan.
Hát először is köszönöm a szíves meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és ezzel már rögtön manipulatív vagyok, azt hiszem, mert ez egyfajta kaptáció benevolencié, ugye a jó indulat megszerzése. Hát az, hogy köszönünk egyáltalán.
Bizony, és milyen kedvesen, ugye, hiszen a hallgatókat nem ismerjük, lehet, hogy vannak köztük kevésbé kedvesek is, és innentől egy jó indulatot már próbálunk kiváltani.
Ez is igaz, bár én szerintem, amikor azt mondjuk, hogy kedves hallgatók, akkor nem a külön-külön nyájas édesapákra, édesanyákra, nagymamákra, gyerekekre gondolunk, hanem igazából azt mondanám, hogy ez egy beszédaktus. Egy cselekvés. Ez olyan, mint amikor igent mondunk mondjuk a anyakönyvvezető előtt.
Hát annak egy kicsit jogi... azért én másnak érzem a súlyát a kettőnek.
Más a súlya, de tulajdonképpen nyilván ott mindenfélét aláír az ember, de ki kell mondani, hogy igen. Szóval, hogy magánál messzebb mutató dolog ez, és nem tökéletesen azonos azzal, amit jelent. Végül is, amikor azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, az... senki nem gondol már bele, hogy mit jelent az, hogy jó nap, hogy milyen értelemben legyen, az jó lehetőleg minden értelemben.
És különösen a viszontlátásra.
A viszontlátásra. Vagy gondoljunk bele, hogy amikor valaki tüsszent, azt mondjuk, hogy egészségedre. Miért mondjuk ezt? Tulajdonképpen ez így illik.
Ez egy illemtani kérdés. És hogy illik művet készíteni, hogy egy ilyen apró kérdéssel tereljem a hatásvadászat két témakörére?
Hát tulajdonképpen, ahogy kérdezted is, hogy irodalmi mű, vagy mű, amelyik hatni akar, én szerintem alapvetően mindig akarhatni. Tehát végül is az irodalmi mű, azt lehet mondani, hogy az egy közlés. Régebben annyi minden más is volt. Tanítani akart az irodalmi mű, reprezentálni akart, szórakoztatni akart, mikor melyik, ma is egyébként vannak még ilyen vonások. De ami szerintem a történeti távlatban igaz, az, hogy hatni akar. Márpedig, hogyha hatni akar, akkor ugye előbb-utóbb ennek meg lesznek a maga eszközei, trükkjei, fogásai. Hát ha csak azt vesszük, hogy klasszikusan, ma nem tartjuk nagyon irodalmi műfajnak, de a szónoki beszéd.
Hát a retorika azért egy elég nagy kultúrtörténeti háttér.
Nagy múltja van, azt hiszem. Hát olyan inkább, mint a rozsdás kard, hogy azért manapság nem nagyon használjuk, vagy hát senki nem tartja szerintem komolyabban irodalmi műalkotásnak ezeket a beszédeket, amiket akár az iskolákban, akár a politikusoktól hallunk. De hát azért Cicero azt tudott valamit, meg Démosztenész. Na és például náluk is úgy volt, hogy háromféle beszéd volt. Volt a törvényszéki beszéd, amelyik ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy a múltat akarja tisztázni, hogy mi a helyzet. Akkor volt a tanácsadó jellegű beszéd, ez a szenátus előtt, amikor ma is van, ugye hát ez érvényes.
De egyelőre az évértékelőnél és a felszólalásnál tartunk ebben a kettőben.
Nagyon érdekes, az évértékelő az meg lehet, hogy már a harmadik típusba tartozik, amikor egy ilyen bemutató beszéd és egy ünnepi beszéd valójában ott, mintha keverednének ezek a dolgok, és nyilván akkor már az anyaggyűjtést is ennek megfelelően végzi a szónok, és ennek megfelelően alakítja a stílusát, nyilván attól függően, hogy kik előtt beszél, milyen helyzetben beszél. Nagyon érdekes ez. Szerintem az irodalom mindig hatni akart.
Most egy picit ezt a részét nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de nagyon jó, hogy behoztad. Ugye a retorikai fordulatoknak, vagy a nagy beszédeknek igazából azokhoz kötjük, akik elmondták őket, miközben a, hát különösen a mai korban, régebben nem tudom mennyire volt így, de hát névtelen szövegírók, vagy iparosok készítik ezeket a beszédeket, és akkor már rögtön ott vagyunk a patika mérlegen, ki miért hatású fordulatokra, akár most nem csak az egész beszéd tartalmát mondom, hanem a használt kifejezéseknek a nagyon tudatos megválogatása, miközben talán egy önálló irodalmi értékkel rendelkező műnél talán ez a fajta módoltság vagy csináltság az kevésbé tetten érhető, vagy talán nem is tesz jót a műnek.
Hát van erre egy szép mondás Ovidiusnak, az antik római költőnek. Azt hiszem Pigmalion szobráról beszél, hogy annyira természetes, annyira eleven, hogy nem is látszik, hogy szobor, nem látszik, hogy művészet hozta létre. Az nagyon szépen hangzik latinul, ars latet arte sua. Vagyis éppen a művészet rejti el azt, hogy ez egy művészi alkotás.
Nem mondom, hogy magam is ezt akartam mondani, de nagyon jó.
Hát ezt már Ovidius olyan jól megfogalmazta. Szóval én azt hiszem, erről van szó, hogy a művészetben, a szép irodalomban és az egyéb művészeti ágakban én szerintem megvan ez a szakmai tudás, és akár az a patika mérlegen való kimérés, csak olyan fölényes mesterségbeli tudással végzik szerencsés esetben ezek a művészek a munkájukat. És tulajdonképpen valójában nem kell mérleget használniuk, mert ott van a fejükben a mérleg, hogy nem látszik, hogy ezek bizony nagyon aprólékosan megvalósított műalkotások. Végül is, ha mondhatom ezt, minden művészi alkotás, akár legyen az interpretáló művész, mint egy zongorista munkája, vagy egy mondjuk a szószoros értelmében alkotó művészet, mint maga a zongora darab létrehozása, vagy az irodalom, az döntések sorából áll. Tehát a zongorista is el kell döntenie a másodperc tört része alatt, hogy mennyire nyomja le azt, nyilván be is gyakorolja előre, hogy hogy nyomja le azt a billentyűt, és ugyanúgy az alkotó művész is mérlegeli, hogy ide ez a szóvaló, az a szóvaló, régen rossz, hogyha a szótagokat is számolnia kell. Azért mondom, hogy ha olyan felkészült, akkor ura annyira az anyagának, hogy ezek már nem látszanak, ezek a segédvonalak, ezek a állványzatok.
Hát jó esetben ugye biztos te sok ilyennel találkozol, én kevésbé, hogy az ember felolvassa a párjának, meg az értő barátainak, tehát mert a billentyű lenyomása az úgy már egy adott pillanat, és mondtad, hogy igen, gyakorolja, hogy így hangzik, úgy hangzik, de hát azért valószínűleg a szótagszámokkal, meg a fordulatokkal egy értő baráti közösség előtt az ember azért kipróbálgatja, mint ahogy egyébként a humoristák is kipróbálják, hogy csattan legjobban a poén, mielőtt közönség elé viszik.
Így van, kevés eltérő gyakorlat van ettől, de ismerünk kivételeket. Ady Endre volt ilyen. Ady Endre nem szerette a félkész darabokat megmutogatni. Nagyon félkész darabokat egyébként sem szeretnek az írók, de Ady azt se szerette, ha látszott, hogy valami nincsen kész. Nagyon kevés olyan kézirat maradt fenn Ady Endrétől, ami javítások lennének. Nem minthogyha készen pattant volna ki minden vers a fejéből, de egyszerűen nem akarta, hogy lássák a vázlatait, ezért úgy csinálta, hogy elkezdte írni a verset, és hogyha valamit módosított rajta, inkább összegyűrte és kidobta, újra kezdte az elejéről, minthogyha egy szuszra írta volna azt a verset. Ez ő sajátossága, és tulajdonképpen illik is az ő imidzséhez, nem?
Ezt akartam, valami hasonlót akartam mondani, én is akartam Adit hozni pont az előbb, mikor mondtad ezt az önmegmutatást, hogy ő mondja, szeretném magam megmutatni, amit ha párhuzamba állítok azzal a, hát most hogy hívjam, alkalmazott művészetnek, mikor mondjuk a Tinódi Lantos Sebesnyi, vagy Homérosz, akiről egyébként pont Antalfi Péter történész, és egy picit beszéltünk ebben a Krízisek és pofonokban, aki tudósít valamiről, eseményről beszámol, ő lehet, hogy a sorok között megjelenik az ő személyisége, a fordulat, amikor az a dinamizmus, amivel valamiről mesél, de hát egy nagyon más történet az, hogyha kvázi riportszerűen dolgoz fel valamit, mint hogyha ez egy ilyen krédóként kimondott, hogy én magamat mutatom meg az alkotásokban.
Így van, amit mondasz, hogy tudósítani valamiről, ez is az irodalomnak és a művészetnek tulajdonképpen egy klasszikus feladata volt, azt lehet mondani, nem? Díszítés. Hát sok ilyet lehet mondani, hogy a művészet összerakhatják a hallgatók is szerintem fejbe, hogy mit vártak el az idők során a művészettől. Hát azért legyen, valahogy díszítsen, legyen szép, hogyha képzőművészetről van szó. Szórakoztasson. Ahogy mondod, tájékoztasson. Tanítson, és a többi, és a többi.
Csupa pozitívat mondasz, miközben mondhatjuk, hogy felkavarjon, összezavarjon.
Hogy érzelmeket váltson ki. Így, akkor foglaljuk igen. Össze. Uh-huh. Igen. Na, az azért érdekes, mert szerintem manapság ezeket a funkcióit a művészetnek egy csomó minden más átvette. Tehát ma már nem
a digitális korra gondolsz.
Nem csak a digitális, a modern korra. Gondolj bele, hogy azzal, hogy lett könyvnyomtatás, hogy nagy mennyiségű könyvnyomtatás, hogy megjelent a sajtó, az újság, a rádió, tulajdonképpen ma már azért nem az eposzokból akarunk tájékozódni, nem? Tehát a történeti ismereteinket sem feltétlenül a regényekből szerezzük.
És nagyon rövidek az ismereteink egyébként, és hamar elmúlnak.
Lehet, hogy ez összefügg azzal, hogy honnan fogadjuk őket be, így van. Minden esetre, amit mondasz, hogy Tinódi tájékoztatni akart, Ady pedig, ugye szeretném magam megmutatni, de azért vegyük észre, hogy Ady valószínűleg úgy szerette volna magát megmutatni, ahogy ő gondolta. Tehát nem egy az egyben. ez is mutatja, ugye ezt is mutatja ez a
tükrözés. A kidobott papírok. Bizony. Azon gondolkoztam, és egyébként ezt gondoltam amúgy is megvitatni, tehát a témalistánkon szerepel, hogy ugye az egy kutatónak, egy irodalmának az egy aranybánya, hogy a javított szövegeket, tulajdonképpen a műszületésének a gondolati vázlatát, gondolati síkját tudja nézni, hogy vajon miért így használta, miért úgy, és ezek a javítások, ezek rendkívül tanulságosak akkor, hogyha ebből dolgoztok, miközben pont Adit, akit hoztál példának, ha valaki ezt kidobja, meg megsemmisíti, teszem hozzá, aki most már verzióba ment, és mondjuk nem őrzi meg az utolkónak a áthúzott sorait, mert csak azért most már ugye számítógépen születnek a szövegeknek egy jelentős része, még a versek is. Ezt a fajta másodlagos síkot, ezt a kutatók tulajdonképpen elveszítik.
Érdekes, amit mondasz, és ez fontos kérdés, nem csak kutatási szempontból, de alkotási élettanilag is. Én azt tapasztalom, hogy máshogy, és a barátaim körében is, tehát hogy máshogy dolgozik az ember akkor, hogyha a ceruzával papíron, papírt használva ír, ha fejben ír, vagy hogyha gépbe. Mert valóban elvesznek a változatok. Kicsit szerintem felelőtlenebbül írhat az ember, hiszen úgyis bármikor javítható. Azt hiszem legalábbis. Bár az meg egy másik kérdés, hogy sokan vannak, akik szeretik látni, hogy hogy fog kinézni nyomtatásban a versük. Ugye hát a versek azok mindig már, a próza az mindig próza, kiér jobbról balra, lentről, fentről lentre. De egy versnél nem mindegy, hogy milyen hosszúak a sorok, milyen rövidek. Már Petri György nagyon szeretett írógépet használni, éppen ezért, hogy lássa, hogy hogy jön ki a vers. Azt van egy nagy hatalmas verse, hogy elérjek a napsütötte sávig. Na, az például egy nagy betegsége után kézzel írta, nagyon furcsa helyzet volt neki. Annál furcsább, hogy ugye jól sikerült.
És ugye ez a emblematikus vers, amit talán, hogyha egyet ismernek Petritől, akkor az valószínűleg ez. Ugye milyen érdekes, hogy ennek a versnek az egész keletkezés története is tulajdonképpen a kánon része lett, most nem akarok nagyon elmenni egy másik Igen. irányba, de hát, hogy akkor ezt Berlinben, meg itt Igen. előttei volt, meg rosszul volt, tehát, hogy ez hozzá tartozik a költeménynek tulajdonképpen a Igen. megítélés.
És nem tértünk el szerintem a témától, mert ahogy mondod, ez a kánon, ez a kifejezés, hogy mit tekintünk fontosnak, mit tekintünk kötelező olvasmánynak, vagy ilyesminek. Egyáltalán milyennek tekintjük a költőt, hogy hogyan formálja a saját imidzsét. Azért ebben Petri is elég jó volt, aki hát egy rossz életű ember volt, amennyiben ugye hát alkoholbeteg volt, de amennyire én csak láttam Petrit, én nem beszéltem vele, de hogy már az érett idősebb Petri, az mindig nagyon adott arra, hogy mint Adi, hogy rendezett legyen a ruházata. Tehát mindig nyakkendőt hordott, öltönyt hordott, tulajdonképpen a haja is és a szakálla is rendben volt. Nem lehet véletlen.
Hát amiközben ugye, hogy elérek a napsütötte sávig, itt a zakót külön említi is, hogy inkább legyen koszos, mint gyűrött.
Így van.
Tehát, hogy ezek
jobb, mint a másik.
Hát ez már ízlés dolga. És azért Adinál is a szemembe húzott fekete kalap, ugye ez inkább a Bereményi féle megidézése. De hát, hogy akkor itt tartunk a költői imázsoknál, hogy kocsmába ülő, nem kocsmába ülő, romkocsmába merengő, nem Igen. romkocsmába merengő, de hogy ezt valahogy a személyiségekhez hozzáadjuk, miközben ugye mindig találgatjuk, ezt szegény Villont hozzuk folyton példának erre, hogy számít-e a személyiség, meg az ő ismerete, vagy csak a mű maga. Ugye miért hozom Villont, ha esetleg valakinek nem ugrik be, ugye ő nem volt, ő is egy rossz életű ember volt. Akkor,
hát bűnöző volt.
Hogy bűnöző volt. Te mondta, Kőri Zsimre mondta, nem én, de sokan mások is. És azt mondjuk, hogy el tudunk tekinteni, hiszen a remek műveket vizsgáljuk, és azért a kortárs, nem is annyira, tehát még a 19. 20. századi költőkről, 21. most már mondhatjuk, van egy kvázi személyes képünk, és ez az imázs, ez így hozzáadódik, miközben elég lenne elvileg, és ez most innentől kérdés, találni egy darab papírt egy remek művel, vagy nem remek művel, és arról mondani valamit.
Igen, van végül is egy ilyen irodalomtudományos iskola, Amerikában gyakorolták és fejlesztették ki, az a neve, hogy close reading, a szoros olvasás.
Mesélj erről, mert ezt én nem hallottam.
Amikor arról van szó, hogy az egyetemistáknak adott esetben a kezükbe nyomtak egy-egy verset, nyilván rövidebb novellát ezt lehetett még megcsinálni, de talán még a szerző nevét sem adták tudtukra. És pusztán a szöveg alapján kellett véleményt mondaniuk, esztétikai ítéletet hozniuk, felmérniük a struktúráját, eldönteniük, hogy tetszik-e vagy nem, ha tetszik, miért, ha nem, akkor miért. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, szerintem egy picit leszűkíti az irodalomnak a hatásmezejét.
Miért? Miért?
Hát azért, mert szerintem számos olyan irodalmi alkotás van aki azt mondja, hogy mindegyik ilyen, amelyiknek társadalmi vonatkozásai is vannak.
csapongva.
Talpra magyar, gondolj erre.
Talpra magyar, arra legkönnyebb, most én egy kicsit közelebbire, ugye Orbán Ottónak van a Két toronyról szóló fantasztikus verse, amit valószínűleg, ha az ember nem tudja már majd a 50 év múlva, hogy akkor ez milyen kontextusban született, akkor azért nagyon bonyolult ezzel el boldogulni.
Hát akkor majd jönnek az akkori kollégák, és szépen irodalomtörténeti jegyzetekkel látják el. Van, aki azt mondja, hogy már egy 50 éves szöveget is meg kell jegyzetelni, mert nem világos, hogy mit jelent. Szóval, hogy a close reading nagyon érdekes és nagyon fontos, de azt hiszem, hogy olyan, mint egy jól felszerelt konyhába az egyik gép, nem tudom én, a sous vide mostanában nagyon divatos, ugye? Tehát azért mindent nem lehet megoldani vele, minden alapanyagra nem alkalmas, minden megoldásra nem jó, mert szerintem a manapság tulajdonképpen talán a zenitjén már picit túl lévő szegénységirodalom. Hát azért, hogyha pusztán csak ottan a metaforákat néznénk, meg az alliterációkat, meg a szerkezetét az egésznek, óhatatlanul csonkább képet kapnánk arról a könyvről, ugye ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy ez most játszódik, mikor játszódik, milyen faluban, milyen nehézségekkel szembesülhetnek a valóságban az emberek.
Fiát Attila borszakértővel beszélgettünk itt a krízisek és pofonokban, és a vakteszt jutott eszembe ugye a close readingről, ugye ez egy nem tudom, hogy annyira erőltetett párhuzam, amikor nem tudjuk a hátteret, nagyon hanem csak példa. magát az italt kell megítélni, de van irodalom órai példám is van egyébként az alapján, amit mondtál, mert velünk ezt egy nagyon nagy hatású, nagyon szerettük irodalom tanárunk volt. És a Városmari Gimnáziumba, most nem olyan nagyon rég meghalt szegény, de hát akik jártunk hozzá, szerintem nagyon sokaknak nagy élményt jelentett, és ő tulajdonképpen még nem is, talán az első órán, tehát hogy megcsinálta ezt velünk, hogy adott egy kontextus nélküli verset, amiből aztán jó nagy veszekedés, vita is lett, mert egy páran remek műnek tartották, és magasztalták, mások pedig, jó magam is, észrevette, hogy hát ez nem egy nagyon jól sikerült darab, tehát igazából egy ilyen beugratós dolog volt. Egyébként lehet, hogy ismered a Megfúvom fűzfalantoma című kötetből. Igen. Ollózott ki egy, mint az ősöm, kurucfodor, ezt erre a fordulatra emlékszem, meg szemmel veri őt a lovam, ezt a másik képzavart is megjegyeztem. Tehát, hogy kontextus nélkül, ha nem úgy kapunk egy költeményt, hogy ez most itt valami nagy dolog, akkor könnyű felülni, vagy beülni a hintába egy ilyen ügyben is.
Biztos így van, már csak azért is, mert különböző korszakok különböző dolgokat tartottak szépnek.
Hát szépnek, igen, de hogy azért az, hogy valami egy korszakos vagy értékálló mű azért a szokott lenni, ha már a kánont itt behoztuk, ami úgy elfogadja azt, hogy az az adott kornak egy nagyon színvonalas lenyomata, vagy nem.
Hát persze, de hogyha mondjuk gimnazistáknak adunk a kezébe ókori görög, vagy ókori római verseket, mindenfajta előzetes instrukciói, akár képzettség nélkül, akkor bizony azt se fogják tudni, hogy ez vers vagy próza. Őszintén szólva nem, hát nem rímel szegényke, mindenféle furcsa idegen szavak, nevek vannak benne, tehát egyszerűen nem töri át, én attól tartok, azt a gátat, ami mögött egyáltalán irodalomként tud megjelenni a szemük előtt. Tehát gondolj bele, hogy a barokkban ezek a túldíszítettség, gondolj bele, hogy a dadaistáknak ez az értelmetlen szöveg folyamai. Hát hogyha csak odaadják valakinek, mint amikor egy ételt adsz egy embernek, és nem tudja, hogy az most békacomb lesz, vagy esetleg valami, nem tudom én, milyen kárpáccsó.
De hogy ez nagyon képletesen mondtad el, tulajdonképpen ez minden művészeti ágra igaz, tehát hogyha nincs meg az a fajta, hát kulturális háttér, vagy inkább tapasztalat, az, hogy az ember már sokfélét látott, hallott, próbált, akkor egy színházi élményt is nagyon nehéz befogadni, pláne egy minimalistát, amiben nincsen még a díszlet sem, meg a jelmezek. Hát ugyanúgy fegyvertelen egy befogadó, hogyha nem kapott valamiféle átéletet, amit leginkább iskolának hívnak.
Igen, dolgok. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen senki sem teljesen ártatlanul ül be egy színházba, és senki sem teljesen ártatlanul vesz a kezébe egy könyvet.
Hát kérdezzük meg azokat a hatodikosokat, akik először viszik el a valamelyik kötelező Shakespeare-t megnézni, azért lehet, hogy ők ártatlannak érzik magukat.
Pedig nem azok, mert ők is tudják, hogy valami kötelezőre mennek. Valami olyanra mennek, ami azért fontos része a mi kultúránknak, amihez sajnos nekik nyilván az unalmasság képzete társul nagyon sokszor. Ez azért érdekes, szóval nagyon érdekes, amit mondasz, mert Ez elvezett talán a medialitásnak a kérdéséig, ami ugyancsak egy irodalomelméleti fogalom, de nagyon hasznos és érdekes fogalom, amely szerint, hogy nagyon leegyszerűsítsem, nem mindegy, hogy valamit mondjuk hallgatva fogadunk be, vagy egy emléktáblán olvassuk először azokat a sorokat, minden reggel elmegyünk mondjuk iskolába menet, és bevésődik ugye a legmélyebb magmatikus tartalmainkba, vagy mondjuk egy könyvben, vagy egy újságban olvassuk ugyanazt. Gondolj bele, hogy aki soha életében nem látott, ugye Shakespeare-el mindenki először találkozik valamikor, egy bizonyos pillanatban.
Mindenkinek megvan ez az első pillanat.
Így van. De azért nem akkor találkozik először könyvekkel, tehát könyvet már látott. Azért az az ember, aki meglát a könyvtárban egy 4 kötetes Shakespeare-t, kemény kötésben, aranybetűkkel, óriási betűmérettel hozva a szerzőnek a nevét, egy picit is elgondolkodik rajta. Akkor rögtön világos, hogy ez nem akárki, ez nem egy ponyva szerző, ez nem egy hétköznapi figura, és lehet, hogy már eleve úgy veszi a kezébe.
Hát ez, amit most mondtál, 2 dolgot is akarok reflektálni, remélem nem felejtem el. Az egyik az az, hogy hát mi ez, ha nem egy nagyon súlyos manipuláció, hogyha valaki egy díszített, nehéz, vaskos könyvet vagy életművet lát, akkor azt gondolja, hogy na ez itt le a kalapot, pedig hát én, mint kommunikációs szakember azért le tudok gyártatni egy lopott szakdolgozatból is egy olyan tárgyat, ami azt mutatja magára, hogy micsoda fantasztikus. Nem csinálok ilyet, de most a külsejét mondtam.
Nagyon érdekes, amit mondasz, hogyha megengeded egy szóra közben.
És ne felejtsem el a másikat, de várj.
Hát gondolj bele, hogy lehet, hogy ez a megfontolás van a mögött, hogy a szakdolgozatoknak megvannak a formai kritériumai minden egyetemen, hogy kell beköttetni. Hogy nehogy az legyen, hogy az egyik szebb, a másik meg egy kicsit hitványabb, csak fűzve van, meg, és a többi. Ez ugyanaz, mint amikor a bíróságon az ügyvédek és a bírók is a elegánsabb, még elegánsabb, legelegánsabb, vagy éppen gyarló öltönyeiket eltakarják egy talárral, hogy az ne tévessze meg az ítélkezést.
Csak a kilógó órának a márkája.
Ha már az autót nem lehet bevinni a tárgyalóterembe.
A másik, amit gondolni akartam, az lehet, hogy még elrugaszkodottabb, de majd te megmondod. Ugye arról beszéltünk egy mondattal ezelőtt, hogy mikor találkozik Shakespeare-el először a fiatal, mert azért valószínűleg fiatal emberekről van szó. De hát az jutott eszembe, hogy a Walt Disney meséknek a vonalvezetése, és egyébként valószínűleg a Grimmeké is, meg még mehetünk vissza, azokról elég sokszor kimutatják azt, hogy melyik Shakespeare-i műt, és nyilván annak is van egy előzménye persze, tehát ennyire nem vagyok naív, és hogy nem fordult elő királydráma előtte, de hogy mit tudom, én nem fogok pontos példákat mondani, ezt tudom, hogy az Oroszlán király, akár a Szépség és szörnyetek, meg végig lehet mondani, hogy maguk a vonalvezetés, a dráma, a főbb szereplő típusok, azok viszont már sokkal korábban megvoltak.
Ajaj, sőt, szerintem, ami ennél bizonyos szempontból még fontosabb, dramaturgiailag is ki lehet mutatni. Shakespeare az nagy manipulátor volt, ha mondhatom ezt.
Szeretném, hogyha ezt mondanád, igen.
Szóval, ha az ember elfogulatlanul kezébe veszi mondjuk a Hamletet, vagy a Szent Ivánai álmot, hát nem győz rácsodálkozni azokra a cliffhangerekre. Ugye így hívják azt a fordulatot a hollywoodi filmekben, amikor a végsőkig fokozzák a feszültséget az egyik cselekményszálon, majd hirtelen átkapcsolunk a másik helyszínre.
Innen folytatjuk a krízisek és pofonokat, egy-egy cliffhangert hagyjunk itt az előző résznek a végén, tehát a cliffhangerekkel megyünk tovább, itt a Rádió Café 98-on a krízisek és pofonok podcastban, ahol Kőrizs Imre költő, irodalom történész a vendégem, és folytatjuk innen.